salőb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Békét sürgetett, valamint a humanitárius segélyek célba juttatását a gázai övezetben 14. Leó pápasága legelső általános audienciáján, amelyen 40 ezeren vettek részt a Szent Péter téren. A Szentatya egyre aggasztóbbnak és fájdalmasabbnak nevezte a gázai övezetben kialakult helyzetet. A harcok befejezését sürgette, a humanitárius segítség célba juttatását szorgalmaztatta át, hangoztatva, hogy a konfliktus kínszenvedéssel teli árát a gyermekek, idősek, betegek fizetik meg. 14. Leó békét szorgalmazott a világban, Szűz Mária közbenjárását kérte annak érdekében, hogy az emberek ne zárkózzanak el Isten ezen ajándékától és fegyverezzék le szívüket. A pápa szokás szerint a Szent Péter téren találkozott a világ minden részéből érkező hívőkkel, akiket a pápa mobilról üdvözölt, majd különböző nyelveken köszöntötte őket. György Alfréd Csíkszentdomonkoson született Camillianus szerzetes lesz a szónok az idei csíksomjói búcsúnak, amelyet június 7-én pünkös szombatján tartanak meg az erdélyi Csíksomjón, a Nagy és Kis Somjóhegy közötti Nyerekben, közölte a szervezők nevében Tímár Sándor P. Asztrik, a kegytemplom igazgatója. Az idei búcsú mottója a 2025-ös szentévi elszavához hasonlóan a remény zarándokai. A türk országok szerepe Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú, ha olcsó energiát szeretnénk, ahhoz barátok kellenek, nem ellenségek, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor a türk államok szervezetének informális budapesti csúcs találkozója kapcsán emlékeztetett, az ukránok lezárták az Oroszországból jövő csővezetékrendszert, a nyugatiak mindent megtettek, hogy ne épüljön meg a török áramlat gázvezeték, de ha ma ez nem lenne, akkor Magyarországon nem lenne sem gáz, sem energia. Orbán Viktor találkozott Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel a Várkert bazárban. A miniszterelnök közösség oldalán jelezte, még Európa elvesztette versenyképességét, és ma 3-4-szer annyit kell fizetni az energiáért, mint Amerikában vagy Kínában, addig mi fent tudtuk tartani a rezsicsökkentést. Magyarország minden területen készen áll a stratégiai együttműködés fejlesztésére a türk államokkal, ebből ugyanis hazánk már az eddigiekben is sokat profitált, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk büszke a történelmére és az örökségére, így annak a türk államokkal közös részeire is. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a TASZ most először tartja a csúcs találkozóját Európában, illetve egy megfigyelői státuszban lévő országban. Háború ellenes költségvetésnek nevezte a 2026-os büdzsét a nemzetgazdasági miniszter a törvényjavaslat általánosításában az országgyűlésben. Nagy Márton elmondta, jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 600 milliárd forintos pénzügyi alap jött létre a nehéz élethelyzetbe került családok támogatására, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs ismertetése szerint a kormány a partnereivel méltányossági alapon segít, akkor, ha valamelyik vagy mindkét szülő esetleges váratlan elhalálozása vagy munkaképességének, keresőképességének elvesztése bekövetkezne. Megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból az országgyűlés. A döntés Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter jelentette be még kedden, hozzátéve, hogy a kormány hamarosan értesíti az ENSZ főtitkárát is. A parlamentben emellett titkosszavazáson alkotmánybírónak választották Polt Péter leköszönő legfőbügyészt és Hende Csabát az országgyűlés eddigi törvényalkotásért felelős alelnökét. Döntés született arról is, hogy megszűnik a papíralapú TB kiskönyv, helyét elektronikus nyilvántartás veszi át, emellett törvényi szintre emelte a veszélyhelyzeti rendeleteket az országgyűlés. Elfogadták a digitális államról szóló törvénymódosítást is, amely lehetővé teszi, hogy 2026-ra szinte minden ügy digitálisan intézhetővé váljon. Megszűntek a ragadó száj és körönfájás betegség miatt bevezetett szlovák és osztrák korlátozások, közölt az országos rendőrfőkapitányság. Horvátország azonban továbbra is ideiglenes határellenőrzést végez, de annak nem része a személyellenőrzés. Andrii Portnov, az ukrán elnöki hivatal egykori helyettes vezetője az áldozata annak a merényletnek, amelyet egy madridi magániskola bejáratánál követtek el, közölte a spanyol belügyminisztérium. Portnov 2011 és 14 között volt Viktor Janukovics elnöki adminisztrációjának helyettes vezetője, előtte 5 évig Julija Timosenko egykori miniszterelnök csapatának vezető jogásza. Végül az időjárásról. Kezdetben majd csak elszórtan, aztán napközben ismét egyre nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok, zivatalok, sokfelé megélénkül, és egyre inkább erősebbé válik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben pedig 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének negyedik részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a Három testőr.
D'Artagnan nem sokat értett ugyan az udvari szokásokhoz, mégis észrevette, milyen hidegen bánik vele Trévi úr. Sajnos, uram, mondta kapitánynak, mind jobban látom, milyen nagy veszteség, hogy nem nyújthatom át uraságodnak atyám ajánló sorait. Magam is nagyon furcsálom, válaszolta Trévi úr, hogy így módon vágott neki a hosszú útnak, pedig mi biárnyak csupán ezzel az egyetlen, de elmaradhatatlan podgyásszal szoktunk felkerekedni. Megvolt az nekem is, uram, hál' Isten egészen forma és regula szerint, kiáltott fel D'Artagnan, de hiába aljasul ellopták. Azzal elmondta a Meungi kalandját, aprólékosan leírt az ismeretlen nemes embert, előadásának lendülete, élethűsége egészen levette lábáról Trévi urat. Furcsa a história, töprengett a kapitány, szóval maga hangosan emlegette a nevem. Igen, uram, nagy hebehúrgyaság volt tőlem, ez kétségtelen, de hát uraságod neve volt védőpajzsom utamon. Nem gyakran bújtam mögéje, remélem elhiszi. igen nagy keretje volt akkoriban a hízelgésnek, és etéren Trévi úr sem maradt el a király vagy a bíboros mögött. Szívesen vette a tömjénezést, nem is állhatta meg, hogy leplezetlen örömmel el ne mosolyodjon. Mosolya azonban hamarosan eloszlott, és a kapitány megint csak visszatért a Meungi esetre. Mondja csak, folytatta, nem volt annak a nemestek egy picin sebb hely az arcán? De igen, mintha puska golyó horzsolta volna. Jóképű ember volt? Jóképű. Magas termetű? Magas termetű. Sápadt arcú, barna hajú? Igen, igen, hát kegyelmed ismeri azt az embert. Egy kerüljön csak a kezembe, már pedig én kézre kerítem, ha kell a pokol fenekén is. Egy nőre várt, folytatta Trévi. Mielőtt elvágtatott, minden esetre beszélt a nővel, akire várt. Nem tudja, miről beszéltek? A férfi egy ládikát adott át, és azt mondta a hölgynek, benne találja meg a további utasításokat. Lelkére kötötte, hogy csak Londonban nyissa ki. Angol nő volt. A férfi milédinek szólította. Ő az, dörmögte Trévi. Ő az pedig, azt hittem, még Brüsszelben van. Uram, ha tudja, ki ez az ember, robbant ki D'Artagnan, mondja meg nekem, s azt is hol találom, ez nekem elég, még ígéretét is visszavonhatja, hogy testőr csinál belőle, mert számomra mindennél fontosabb a bosszú. Verje ki a fejéből, fiatal barátom, kiáltott fel Trévi, sőt, ha megpillantja az utcán, térjen ki előle, menjen át a másik oldalra. Sziklafalaz, ne rohanjon fejjel a falnak, úgy összeroppan, mint az üvegpohár. Már pedig én, mondta D'Artagnan, ha egyszer kezembe kaparintom, már pedig én, vágott a szavába Trévi, azt tanácsolom, ne kutasson utána. A kapitány megtorpant, váratlan kétely támadt fel benne. Miért acsarkodik ilyen vad gyűlölet az ifjú utazó erre a férfira? Elhihető-e, hogy az csak ugyan ellopta apja levelét? Nem valami kelepszét leplez ez a nagy acsarkodás? Talán csak nem ő eminenciája küldte ide a fiatal urat? Nem akarja lépre csalni? Talán csak a bíboros ügynök ez az állítólagos D'Artagnan? Így akarják besempészni a házába? Az a feladata, hogy a bizalmába férkőzzön, és később, mint ezer esetben megtörtént, kitörje a nyakát? Még merőbben nézett D'Artagnanra, mint az imént. A fiatal ember körmönfont elevensége, túlzó alázata átsütött élénk vonásain. Az összkép cseppet sem volt megnyugtató. Hogy Gascogny, az biztosan tudom, gondolta. De miért éppen az én Gascognym? Miért nem a bíborosé? No, tegyük próbára a fiút. Fiatal barátom, tagolta lassan. Maga mégiscsak hajdani jó barátom gyermeke, mert nem kételkedem, hogy amit az ajánlólevél ellopásáról mondott, szintiszta igazság. Ezért hát szeretném, ha jóvá tehetném iménti tartózkodásomat, ezért fellebbentem a fájtlat a mi politikánkról. A királyt testi-lelki jó barátság köti a bíboroshoz. Látszólagos perpatvaraik csupán arra jók, hogy az ostobák szemébe port hintsenek. Nem szeretném, ha derékföldi, egy jó kartforgató szépreményű fiatalember lenyelni ezt a maszlagot, és ostobán bekapná a horgot, mint olyan sokan mások, akik meg is lakoltak érte. Tudja meg, hát én a két mindenható úr hűséges szolgája vagyok. Mindannak, amit komolyan megfontoltan teszek, csupán egyetlen célja van, a király és a bíboros úr szolgálata. S a bíboros úrhoz fogható dicső lángelmét keveset szült Franciaország, tehát fiatal barátom ehhez tartsa magát. Ha pedig akár családja, akár kapcsolatai, akár tulajdon ösztöne azt sugalmazná, hogy valamiképpen szembe forduljon a bíborossal, mint egyik másik nemes ember, akkor fel is út, le is út, Isten áldja. Mindent megteszek magáért, amit tehetek, de kérem, kerülje társaságomat. Őszinteségemmel remélem mindenképpen elnyerem barátságát, mert mind a mai napig nem volt fiatal ember, akivel úgy beszéltem volna, mint jelenleg magával. Befelé pedig így gondolkodott. Ha a bíboros küldte a nyakamra ezt a rókafit, nyilván fejébe verte, hiszen tudja, mennyire utálom őt, hogy aki kémkedni akar körülöttem, kígyót békát kiáltson rá, mert ezzel férkőzhet legjobban bizalmamba. Most hát a kis ravasz nyilván elsiklik hűségnyilatkozaton felett, és azt fogja válaszolni, hogy szívvel lélekkel gyűlöli ő eminenciáját. Trévi úr azonban rosszul számított, mert D'Artagnan nyíltan egyszerűen így felelt. Uram, hajszára ugyanezzel a szándékkal érkeztem Párizsba. Atyám lelkemre kötötte, hogy senkitől semmit ne tűrjek el, csupán a királytól, a bíboros úrtól és kegyelmettől, mert úgymond ez a három fő ember Franciaországban. Trévi úr nevét, mint látjuk, D'Artagnan toldotta a másik kettőhöz. Úgy gondolt, az ilyesmi sosem árthat. Ennek értelmében minden hódolatom a bíboros úré, folytatta, és legmélyebb tisztelettel adózom cselekedeteinek. Kétszeres öröm számomra, uram, a szavai, mint mondja őszintén, mert így remélem, kitüntet azzal, hogy méltányolja kettőnk hajlamainak azonosságát. Hogyha azonban, ami különben nagyon természetes, nem bízna bennem, akkor őszinte szavaimmal magam alatt vágom a fát, de se baj, becsülését akkor is elnyertem, és szememben ez mindennél többet ér. Trévi úr azt sem tudta, hová legyen ámulatában. Elnyerte csodálatát ez a nagy éles látás és őszinteség, kételjeit mégsem oszlatt el egészen. Mert minél különbez a fiatalember a többinél, annál veszélyesebb lehet, ha tévesen ítéli meg. De mégiscsak kezet szorított D'Artagnannal, és így beszélt. Maga a derék ember, fiacskám. Pillanatnyilag azonban csak annyit tehetek, amennyit az imént megígértem. Palotámat mindig nyitva találja. Később majd, mivel akármikor bejuthat hozzám, és így egyetlen alkalmat sem szalaszt el, valószínűleg megkaphatja, amit annyira szeretne. Ezt értsem úgy, szólt D'Artagnan, hogy kapitány úr megvárja, amíg érdemes leszek erre. Nos, tette hozzá gaszkonyi fesztelenséggel, megnyugtatom, nem várakoztatom sokáig. Köszönt, és távozni készült. A többi most már az ő dolga. Hová siet, tartóztatta fel Trévi úr, és a levél az akadémia igazgatójához, hiszen megígértem. Talán sérteni a büszkeségét, ha el kellene fogadni a fiatalul. A világért sem, uram, felelte D'Artagnan. Ez nem jut a másik ajánló levél sorsára, arról kezeskedem. Vigyázok rá, mint a szemem világára, meg is kapja a címzett, esküszöm, és jaj annak, aki elvenné tőlem. Trévi úr megmosolyogta az újabb hetvenkedést. Az ablakmélyedésből, ahol beszélgettek, asztalához lépett, magára hagyta ifjú honfitársát, és amint ígérte, hozzáfogott az ajánló levélhez. D'Artagnan ekközben jobb híján egy induló ütemét kopogtatta az ujjával az ablaküvegen. A testőröket figyelte, mint sorjában eltávoztak, tekintetével kísérte őket, míg csak el nem tűntek az utcasarkon. Trévi úr befejezte a levelet, lepecsételte, felállt az asztaltól, és a fiatalember felé indult, hogy kezébe adja, de éppen amint D'Artagnan utána nyúlt, Trévi úr ámulva látta, hogy védence nagyot ugrik, fejébe száll a vér, és kiabálva rohan ki a dolgozószobából. – Hely az Isten fáját, ezúttal nem szalasztom el! – Ki az? – kérdezte Trévi úr. – Ő az a tolvaj! – felelte D'Artagnan. – Hely te gazember! – S már nem volt sehol. – Átkozott bolondja! – dörmögte Trévi úr. Majd kisvártatta hozzátette. Ha csak ez is nem valamilyen ügyes fogás, hogy kereket oldjon, miután látja, hogy kudarcot vallott velem. D'Artagnan dühöngve rohant át a városszobán. Három ugrással lépcsőig jutott. Gondolta, négyesével szágult le rajta, ám futása lendületében majd felöklelt egy testőrt, aki épp akkor lépett ki Trévi úrtól egy mellékajtón. Amint homlok a másik vállának ütközött, az felkiáltott, sőt felüvöltött. Bocsánat, vetette oda D'Artagnan, és igyekezett tovább rohanni. Bocsánat, nagyon sietek. Alig jutott azonban az első lépcsőfokig, egy acélos csukló derékon ragadt, és megállította. Siet, kiáltotta a testőr sápadtan, mint a halál. Ezen a címen nekem ront, azt mondja bocsánat, és azt hiszi minden rendben? Korán sem, barátocskám. Azt hiszi, amiért az imént végighallgatta, milyen keményen beszél velünk Trévi úr. Most már maga is ugyanúgy bánhat velünk? Ne áltassa magát, pajtikám, maga nem Trévi úr. Esküszöm, felelte D'Artagnan, mert felismerte Athost, aki az orvosi kezelés után hazatérőben volt. Esküszöm, nem kész akarva tettem, és éppen azért is kértem bocsánatot, tehát úgy hiszem, rendben van a dolog. De újra elismételném, és ezúttal a becsületemre úgy érzem fölöslegesen, hogy sietek, nagyon sietek, hagyjon hát kérem, hadd menjek utamra. Uram, szólt Athos, és eleresztette. Uraságod udvariatlan. Látni valahogy messziről jött. D'Artagnan már 3-4 lépcsőfokkal lejjebb állt, de Athos megjegyzésére megtorpant. Te ringettét, uram, mondta. Akármilyen messziről jövök, nincs szükségem uraságod illemtani oktatására, erre figyelmeztetem. Lehet, mondta Athos. Ha nem sietnék annyira, kiáltott fel D'Artagnan, ha nem kergetnék valakit, csupa sietség úr engem akkor is megtalál, ha nem siet, hallja-e? És szabad tudnom, hol? A sarutlan karmelitáknál. Hány órakor? Délfelé. Rendben van, délfelé ott leszek. Nem szeretném, ha megvárakoztatna, mert ha negyedre jön, pörköltet aprítok a füléből. Helyes, vágta oda D'Artagnan. 10 perccel 12 előtt ott leszek. és azzal nekiíramodott, mintha az ördögök kergetnék. Ismeretlen ellenfele oly kényelmesen sétált, hogy még nem járhat messzire. Remélte, hamarosan eléri. Igen ám, de az utcai kapuban Porthos beszélgetett az őrt álló katonával. Kettőjük között éppen, hogy egy ember elfért. D'Artagnan úgy becsülte, elég lesz neki a rés, és repült, mint a nyíl, hogy átsuhanjon közöttük. Sajnos számításából kihagyta, hogy szeles az idő. Már-már túljutott a beszélgetőkön, amikor a szél kifeszítette Porthos hosszú köpenyét, és D'Artagnan egyenest a köpenybe rohant. Porthosnak nyilván ezer oka volt rá, hogy meg ne váljon ettől a lényeges ruhadarabtól. El is engedhette volna köpenyege szárnyát, de épp ellenkezőleg magához húzta, úgyhogy D'Artagnan, Porthos makacs ellenállása következtében a bársony szövetbe gabajodva többször megpördült a tengelye körül, és végül egészen a köpenybe csavarodott. D'Artagnan vakon tapogatózott, és szeretett volna a ruha redői közül előkeszmeregni. Közben hallotta, hogy a testőr pogányul káromkodik. Fiatal barátunk legfőképpen attól félt, hogy kárt tesz a karszíban, melynek vadonatúj frissességét az imént mi is megcsodáltuk. Mikor azonban félénken kinyitotta a szemét, azt látta, hogy pontosan Porthos két vállak közé került, vagyis orrahegye csak nem a karszíjat súrolta. Sajna a karszí is olyan volt, akárcsak világi dolgaink legjava, melyekről tudjuk, hogy mind egytől egyik csupa hiú látszott. Csak elől ékesítette cifra aranydísz, hátfelőli oldalán csupaszon szerénykedett a vivajbőr. Porthos nem hiába volt ízig-vérig piperkőc, ha már csupa arany karsziat nem szerezhetett, szerzett hát félig aranyozottat. Így mindjárt megvilágosodott, mi szüksége volt a nátha mesére és a köpenyre. Megveszett az úr, hogy így támadja meg az embert, kiáltott Porthos, és minden erejével azon volt, hogy a hátát kaparászott D'Artagnant lerázza a nyakáról. Bocsánat, szólt D'Artagnan, és elődugta fejét az óriás testőrónalja alól. Nagyon sietek, utol kell érnem valakit, és... És amikor siet, zsebben hordja a szemét, nem, de bár, kérdezte Porthos. Korán sem, pattant fel D'Artagnan, sőt, éppen szememnek köszönhetem, hogy azt is láthatom, amit senki más. Elértette Porthos a célzást, vagy sem, ki tudja, minden esetre kirobbant. Ha uraságodnak szűk a bőre, a testőrök szívesen belerázzák, különösen, ha sokat lábatlankodik. Még hogy engem beleráznak, vágott vissza D'Artagnan. Uram, válogassa meg kifejezéseit. Miért válogatnám? Megszoktam, hogy farkas szemet nézek ellenfeleimbe. Magam is azt hiszem, hogy nem fordít hátat nekik. Azzal tiszta szívből hahotázva gonosz megjegyzésén, a fiatalember sarkon fordult és távozott. Porthos tajtékzott dühében, és előre lépett, hogy D'Artagnanra vesse magát. Később, uram, később, kiáltott vissza az. Majd ha a köpenyét letette... Legyen egy órakor a luxemburgi palota mögött. Nagyon helyes, egy órakor, felett D'Artagnan, s már el is tűnt az utca sarkon. Ám hiába fürkészte végig háta mögött az utcát, hiába tekintett előre, nem látott senkit. Bármi kényelmesen sétált is az idegen, előnyt szerzett, az is lehet, hogy betért valamelyik házba. D'Artagnan sorra kérdezte a szembejövőket, lement egészen a kompig, majd visszafelé végig kutatta a Szajna és a Vöröskereszt utcát, de sehol semmi. Loholása azonban egy valamire jó volt. Mentől jobban gyöngyözött homlokán az izzadság, annál inkább hüledezett szívében a láng. Tűnődni kezdett iménti élményein. Mind gyászos volt, és nem is kevés. Még 11 óra sincs, és már is eljátszott a Trévi úr jó indulatát, mert a kapitány kétségkívül túl huszárosnak találta D'Artagnan távozását. Aztán két derekas párbaj szakadt a nyakába, és két olyan ellenfél, akik közül bármelyik lekaszabolhat három D'Artagnant, sőt, ami ennél is rosszabb, két testőr, már pedig a testőröket mindenkinél többre becsülte, s agyában és szívében bárki más fölébe helyezte. Szomorú kilátások. A fiatalember biztosra vette, hogy Athos megöli. Kézenfekvő tárgy Porthos már nem nagyon érdekelte. Mivel azonban a remény mindennél szívósabban gyökerezik az emberi szívben, benne is felmerült annak a reménye, hogy természetesen szörnyen összekaszabolva mégiscsak túlélheti két párbaját, és arra az esetre, ha túlélni, a jövőbeni mihez tartás végett a következő erkölcsi prédikációt intézte önmagához. Micsoda tyúkeszű fráter, micsoda faragatlan barom vagyok. Ez a teréki szerencsétlen Athos megsebesül a vállán, és én mint egy kos egyenesen a vállába öklelek. Igazán csodálom, hogy azon nyomban ketté nem hasított. Megtehette volna teljes joggal. Szörnyű fájdalmat okozhattam neki. Portos meg, hát ami Portost illeti, az még ennél is cifrább. Önkéntelenül fel kellett nevetnie, most már azonban körültekintett. Nem sértje meg ez a saját magának szóló és avatatlanok szemében oktalan nevetés valamelyik járók előtt. Ami Portost illeti, az még cifrább. De mindegy, azért mégiscsak szánalmas hebe hurgyaság. Hát való az, minden figyelmeztetés nélkül rárohanni valakire? Nem, és nem. Hát beszimatolni a köpeny alá, hogy lássam, mi nincs alatta. Biztosan megbocsájtott volna. Egészen biztosan, ha nem piszkál az ördög, hogy szóba hozzam azt az átkozott karciat. Bárcsak burkoltan, az igaz. Hazám, méghozzá milyen csinos burokban. Hely, átkozott gaszkonyi fejem, tám még a kötél végén is szellemeskedni fog. No, barátocskám, D'Artagnan, folytatta magában olyan szívélyesen, amint csak véleménye szerint megérdemelte. Ha ezt megúszod, ami csöppet sem valószínű, legfőbb ideje, hogy megtanuld, mi a kifogástalan udvariasság. Ha példaképre van szükség, mindenki téged idézzen. Az előzékenység és udvariasság még nem gyávaság. Nézd csak meg, milyen Aramis. Maga a földre szállt szelítség és kellem. És ki merészelni Aramis gyávának nevezni? Senki. S a jövőben minden porcikámmal hozzáigazodom. Ennyi, de jó, éppen most kerül utamba. D'Artagnant elmélkedő sétája az Égion palota közelébe vezette, és az épület előtt fiatal barátunk Aramist pillantotta meg. Vidáman beszélgetett három nemes királyi testőrrel. Aramis is észrevette D'Artagnant, minthogy azonban nem feledte, hogy a gaszkonyi jelen volt Révi úr ma reggeli dükitörésénél, és miért is látta volna szívesen azt, aki szemtanúja volt a testőrök megleszkésztetésének, úgy tett, mintha nem venné észre. D'Artagnan éppen ellenkezőleg egészen belemerült friss terveibe. Békülékenység és udvariasság mindenek felett. Közelebb lépett hát a négy fiatal emberhez, széles mozdulattal üdvözölte őket, és bűbájosan rájuk mosolygott. Aramis megbiccentette a fejét, de a mosolygást nem viszonozta. Egyéb iránt ugyanabban a pillanatban mind a négyen félve hagyták a beszélgetést. D'Artagnan értelmes fiszkó volt, rögtön észrevette, hogy ő itt csak ötödik kerék. Viszont nem volt elég gyakorlata a társasági modorban, és jól lehet tisztán látta, milyen süt a helyzet, ha valaki alig ismert társaságba és a rá nem tartozó beszélgetésbe csöppen, nem tudta, mi módon állhatna odébb ildomosan. Törte hát a fejét, hogy lehetőleg minden fészekség nélkül visszahúzódjon, amikor felfedezte, hogy Aramis lejtette zsebkendőjét, és nyilván figyelmetlenségből rálépett. Úgy gondolta, itt az alkalom is jóvá teheti neveletlenségét. Lehajolt, és a tőle telhető legkecsesebb mozdulattal előhúzta a zsebkendőt a testőr talpa alól. Meg kell mondanunk, Aramis minden erejét megfeszítve igyekezett ebben megakadályozni. Azt hiszem, uram, nyújtotta át D'Artagnan a zsebkendőt, nem szívesen veszítené el. Csak ugyan, a kendőt gazdag hímzés díszítette. Egyik sarkában korona és nemes címer. Aramis Filik pirult, és inkább kitépte, mint elvette a zsebkendőt a gaszkonyi kezéből. Ha-ha, kiáltott az egyik testőr, a diszkrét Aramis. Mondod-e még, hogy semmi dolgot Bátrészi asszonnyal, amikor a jótékony hölgy oly kedvesen neked kölcsönzi a zsebkendőit? D'Artagnan megértette Aramis pillantásából, hogy halálos ellenséget szerzett magának. Aramis pedig folytatta épp oly negédesen, mint az imént. Tévednek az urak, a zsebkendő nem az enyém. Nem is tudom, mi ütött az úrba, hogy éppen nekem adta, nem maguknak. Szavaim bizonysága, hogy ima a saját zsebkendő, mit van a zsebemben? Azzal előhúzta saját, ugyancsak elegáns, finom batiz zsebkendőjét. Ez is drága holmi volt, mint minden batiszkelme ekkoriban. Azonban se hímzés, se címer nem díszítette. Csupán egyetlen betű volt rajta, tulajdonosának névjegye. Most már D'Artagnan pisszenni sem mert, rájött, hogy baklövést követett el. Aramis barátait azonban csöppet sem győzte meg a tiltakozás, és egyikük megjátszott komolysággal fordult a fiatal testőrhöz. Ha igaz, amit beszélsz, mondta. El kell, hogy kérjem tőled, kedves Aramis, hiszen tudod, Bátrészi szívbéli jó barátom, és nem szeretném, ha felesége holmi a diadalmizálokként idegen kézbe kerülne. Illetéktelen kérés, válaszolta Aramis, bár elismerem, hogy követelésed érdem szerint jogos. Forma szerint nem az, és ezért megtagadom. Tény az, kockáztatta meg D'Artagnan bátortalanul, hogy nem láttam, amikor a zsebkendő kiesett Aramis úr zsebéből, csak a lába volt rajta, és azt hittem, nyilván az övé, ha a lába rajta van. Pedig, kedves uram, tévedett, válaszolt hűvösen Aramis. Szemlátomást nem nagyon érdekelte a kiigazítás. Azután megint ahhoz a testőrhöz fordult, aki Boatrészi barátjának nevezte magát. Különben, kedves uram, Boatrészi úr testileg jó barátja. Vegyük tekintetbe, hogy engem sem fűz kevésbé gyengét barátság hozzá, mint téged. Így hát miért nem a te zsebedből esett ki a zsebkendő? Miért épp az enyémből? Azt már nem, szavamra nem, kiáltott fel ő felsége testőre. Te megesküdtél a szavadra, én megesküszöm a becsületemre. Ki hazudik kettőnk közül? Nézd, mondta rá, jobbat mondok, megtartom a felét, tartsd meg te is a felét. A zsebkendőnek? Igen. Csodálatos, kiáltott fel a két másik testőr. Salamoni ítélet, Aramis, a bölcsesség kútfeje vagy. A fiatalemberek jót kacagtak, és mint gondolhatjuk, ezzel be is fejeződött a dolog. Pillanatok alatt véget ért a beszélgetés. Aramis szívélyesen kezet szorított barátaival, azután ment ki a maga útján. Most vagy soha, gondolta magában D'Artagnan. Ki kell békülnöm ezzel a kedves fiúval? Gascogne barátunk a beszélgetés vége felé néhány lépéssel távolabb vonult a társaságtól. Most azonban dicséretes felbuzdulásában csatlakozott Aramishoz, aki ment a dolgára, és ügyet sem vetett rá. Uram, mondta testőrnek, remélem megbocsát. Engedje meg, uram, szakította félbe Aramis, hogy megjegyezzem. Az imént nem úri emberhez illő módon viselkedett. Csak nem gondolja uraságot, kiáltott fel D'Artagnan, nem gondolom, hogy uraságot ostoba. Ezért a Gascognyból jött is, sejtheti, hogy az ember nem ok nélkül tapos egy zsebkendőre. Vagy azt hiszi, a Párizsi utcát batiszt szőnyek fedi? Uram, rosszul teszi, ha sérteget, kerekedett föl D'Artagnanban a kötekedő természet, és egyszerűen elnyomta békülékeny szándékait. Gascognyból jöttem, az igaz, és mivel tudja, külön nem is kell mondanom, hogy a gascogny nem béketűrő fajta, ha tehát mifelénk valaki egyszer bocsánatot kér, szentül hiszi, hogy jóval messzebb ment a kelleténél, még akkor is, ha igazi ostobaságért kellett bocsánatot kérnie. Uram, válaszolt Aramis, szavaimnak nem az volt a célja, hogy belekössek uraságodba. Hál' Isten, nem vagyok bérgyilkos, és mivel csak ideglenesen testőrködöm, csupán akkor verekszem, ha kénytelen vagyok rá, és ilyenkor is viszolygok tőle. Ezúttal azonban nem babra megy a játék, mert uraságod egy hölgy becsületébe gázolt. Gázoltunk, akarja mondani, kiáltott fel D'Artagnan. Miért volt olyan ügyetlen, hogy visszaadta a zsebkendőt? Miért rejtett el? Mondtam már, és ismétlem, uram, nem az én zsebemből esett ki. Újabb hazugság, mert láttam, amikor kiesett. Ez már törő metszett, Gascogne modor, na jó, én majd megtanítom kesztyűbe dudálni. Aha, kedves abbém, ez ám az oltári modor. No, én majd visszakergetem a misére, el akardot kérem, de azonnal. Jó, fiacskám, csak hogy nem itt. Nem látja itt az égion palotát? Minden ablakából a bíboros fog megjeleskelődne. Honnan tudhatom, hogy nem ő eminenciája uszítja rám uraságodat, mert a fejemre pályázik? Márpedig én, bármi nevetséges is, igen ragaszkodom a fejemhez, mert úgy érzem, egész tűrhetően díszíti vállamat. Szívesen megölöm, hát ne féljen, de szeretem a nyugalmat, a zárt, fedett vidéket, ahol nem henceghet a hullájával senki előtt. Ahogy parancsolja, de ne bízza el magát, és ne hagyja otthon a zsebkendőjét, akár uraságodi, akár nem. Esetleg szüksége lehet rá? Gascogne az úr? Kérdezte Aramis. Igen, uraságod, remélem nem halasztja el találkozónkat merő óvatosságból. Az óvatosság, uram, a testőr szemében elég haszontalan erény, ezt jól tudom. Egyházi személyek azonban nem nélkülözhetik. Én csupán átmenetileg vagyok testőr, ezért inkább óvatos maradok. Legyen szerencsénk két arakot Révi úr palotájában, ott megbeszéljük az alkalmas helyet. A két fiatalember elköszönt egymástól, azután Aramis a luxemburgi palota felé vezető úton távozott. D'Artagnan pedig látva, hogy az idő sürgeti, megindult a sarutlan karmeliták felé, miközben így morfondírozott. Mindegy, most már nyakig benne vagyok, de ha megölnek, legalább testőr fog megölni.
Alexander Dumas a Három testőr című regényének negyedik részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Thank you.
kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a pákány, nem fog a csákány, másik a svinkel. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonoz. A hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbants bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Yeah.